Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a kúria elnök helyettesével. Kónya István az Inforádiónak adott interjúban elmondta, folyamatosan konzultál az országos bírósági hivatal elnökével a bíróságokat és a kúriát érintő igazgatási kérdésekről. Hozzátette, figyelemmel kísérik az országos bírósági hivatal veszélyhelyzeti kabinetjének ajánlásait, amelyeket a válságstáb ülésein megvitatnak és értékelnek. A büntető törvénykönyv módosításával összefüggésben azt mondta, a jogalkotás felismerte annak szükségszerűségét, hogy ahol a társadalom fokozott veszélyeztetettségével kell számolni, ott a büntetőjogi oltalmat is erősíteni indokolt. Az elnök helyettes hozzátette, a különleges jogrend bevezetésére okot adó, a közveszély büntetőjogi ismérveivel rendelkező koronavírusra reagáló jogalkotás két helyen érintette a büntető törvénykönyvet. Egyrészt a közbiztonságot, másrészt a köznyugalmat veszélyeztető bűncselekmények között. A riporter Rozgonyi Ádám.
Hogyan jellemezné a kúria és az országos bírósági hivatal együttműködését? Milyen az együttműködés?
A kúria elnökének már hivatkozott utasítása a válságstáb feladatává tett a társszervekkel és az OBH-val szoros kapcsolat fenntartását. Ennek eleget teszünk, figyelemmel kísérjük az OBH veszélyhelyzeti kabinetjének ajánlásait, és azokat a válságstáb heti rendszerességgel történő ülésein megvitatjuk, értékeljük. Azoknak a kúriára történő alkalmazás hatóságáról döntünk, és javaslattal élünk a kúria elnöke felé a szükséges intézkedés vagy utasítás meghozatalára. Az OBH elnökével magam személyes kapcsolatot tartok, és a bíróságokat, valamint a kúriát érintő aktuális igazgatási kérdésekről érintően konzultálok. Együttműködésünk kollegiális, eredményes, baráti. Megjegyzem, hogy ebben a különleges és olykor feszült helyzetben jól esően tapasztaltam, hogy a kúria nincs magára hagyva, mert éppen biztonsági feltételeinket illetően komoly segítség kaptunk a belügyminisztérium közigazgatási államtitkárától, titkárságvezetőjétől, és nem utolsó sorban az operatív törzs parancsnokától is. Segítő együttműködésüket ezúttal is megköszönöm.
Ha jól tudom, változások történtek a legfőbb bírói fórum szakmai irányításában, de a büntető kollégium irányításához kapcsolódó egyes igazgatási feladatok ellátásával a kúria elnöke, dr. Székely Ákos tanácselnököt bízta meg, aki eddig kollégium vezető volt. Ez mennyiben jelenti az eddigi munka gördülékeny folytatását?
Igen, így történt. A munka gördülékenyen folytatható. Egyrésztről, mint ahogy szerkesztő úr is idézte, tanácselnök úr olyan feladatokra kapott megbízást a kúria elnökétől, amely feladatkörök a kollégium vezető feladatkörébe tartoznak. Másrészt pedig a törvény, a bírósági szervezeti törvény rendelkezése alapján április 1-től a kúria elnök helyettese, tehát jó magam, elláthatom a kollégium vezetői teendőket. Ez számomra annál is könnyebb, mert korábban, mielőtt elnök helyettes lettem volna, két cikluson át betöltöttem a kollégium vezetői tisztséget. Tehát így tanácselnök úrral együtt két oldalról is biztosítva van igazgatási és szakmai feltételek ellátása, tehát a kollégium munkájában fennakadás nem lesz.
Hogyan változott, esetleg szigorodott a büntető törvénykönyv most a járványhelyzet miatt? Milyen változások léptek hatályba?
Igen, történtek változások. A fennálló körülmények változását a jogalkotás gyorsan követte, megszólalt. A közösség életének elnehezülését a jogalkotásnak ugyanis ellentételeznie kell. A jogalkotás pedig felismerte annak szükségszerűségét, hogy ahol a társadalom fokozott veszélyeztetettségével kell számolni, ott a büntető jogi oltalmat is erősíteni indokolt. A különleges jogrend bevezetésére okot adó, a közveszély büntetőjogi ismérveivel rendelkező koronavírusra reagáló jogalkotás két helyen érintette a büntető törvénykönyvet, egyrészt a közbiztonságot, másrészt a köznyugalmat veszélyeztető bűncselekmények között. A 2020. évi 12. törvény a BTK 30. fejezetében a közbiztonság elleni bűncselekmények között a közveszélyokozás tényállása után a BTK 322-ben nagy a szakaszaként helyezte el a járványügyi védekezés akadályozása büntettének tényállását, amely valamely járványügyi intézkedés, elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés, vagy más intézkedés végrehajtásának akadályozóját 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. Ha a bűncselekményt csoportosan követik el, az 1-től 5 évig terjedő büntetéssel sújtható, ha pedig a cselekmény halált okoz, akkor a fenyegetettség 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Büntetendő bűncselekmény előkészülete is. Másrészt a törvény a BTK 32. fejezetében a köznyugalom elleni bűncselekmények között kodifikálta újra a rémhírterjesztés büntettének tényállását, kiegészítve azt egy új második bekezdéssel. Eszerint, aki különleges jogrend idején, nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt, vagy valótényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, büntet miatt 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Törvényi rendelkezésekkel a járványra reagáló jogalkotás a biztonságot és a köznyugalmat kívánja szolgálni, miként az a változással érintett fejezetek címeiből is kitűnik.
Gondolom, hogy nem a büntetés a cél, hanem hogy ezeket a járványügyi intézkedéseket valóban betartsák az állampolgárok.
Igen, de hát a büntető, ugye, mint tudjuk, az ultima ráció, a jogrendszer szankciós zárköve, tehát egy olyan fenyegetettség, ami a önkéntes jogkövetés hiányában, ugye hát a jogsértőkkel szemben képes kikényszeríteni azt, hogy a jövőben jogkövető magatartást tanúsítsanak. Ilyen ügyek egyelőre természetesen még nincsenek, hiszen az elkövetés és ennek a felderítése az nyilvánvalóan időt vesz igénybe. A kúria részéről mi arra készülünk, hogy amennyiben az új tényállások kapcsán valamilyen jogértelmezési probléma merül fel, akkor válaszoljunk, abban az esetben is, hogyha esetlegesen erre egy BT és egy jogorvoslati eljárásban minket a legfőbb ügyész kérdez meg. Erre mi fel vagyunk készülve, és ilyen esetben nagyon gyorsan egy-két hét alatt is tudunk választ adni.
Kónya Istvánt, a kúria elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Megjelent a bértámogatás átalakításáról szóló rendelet, amelynek értelmében a támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz. Az új rendelet továbbra is kimondja, hogy a támogatással együtt számolt munkabér összegének a támogatás időtartama alatt el kell érnie a munkavállaló eredeti alapbérét. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Óvári Pap Nóra munkajogászt.
A múlt héten megjelent egy kormányrendelet a csökkentett munkaidőről és a kutatás és fejlesztéssel, innovációval foglalkozó vállalkozásoknak a támogatásáról, és ez a rendelet jelentősen módosult, különösen a csökkentett foglalkoztatást támogató rendelet, mert valószínűleg rájöttek a jogalkotók ezen az esetben a kormány, mert ez egy kormányrendeletben került kihirdetésre, hogy nagyon kevés volt az a munkáltató, aki igénybe tudta volna venni ezeket a támogatásokat, mert nagyon sok korlátja volt a támogatásnak, úgyis, mint a munkaidő csökkentésében, úgyis, mint nagyságrendileg a támogatás mértékében, és ezt próbálták úgy alakítani, hogy szélesebb körben hozzáférhetővé tegyék a munkáltatók számára a támogatást. Ez egy olyan bértámogatás, amit a munkavállaló kap meg, és nem bérjellegű juttatásnak minősül, tehát köztehermentes, és közvetlen a munkavállaló kapja meg, közösen kell igény. A munkáltató és a munkavállaló közösen igényli ezt a foglalkoztatási szolgálatnál egy erre rendszeresített nyomtatványon meghatározott mellékletek beadásával, és ez arra szolgál, hogyha a munkáltató csak csökkentett munkaidőben tudja foglalkoztatni a munkavállalót, akkor a kiesett munkaidőre, ennek a 70%-ára kormány támogatást nyújt a munkavállaló részére, és kifizeti a kiesett munkaidőre járó alapbérnek a 70%-át, de a korlát az továbbra is megmaradt, ez maximum minimálbér 2-szerese, hát ezt igényelhetik a munkáltató és a munkavállaló közösen. És egy jelentős változás van még, ami továbbra is álláspontom szerint egy korlátja ennek a rendeletnek, hogy az egyéni fejlesztési időt nem vették ki. Ez továbbra is, hogyha a munkaidő, amit még tovább is dolgoznia kell a munkavállalónak, több, mint a korábbi munkaidőnek a fele, tehát mondjuk egy 8 órás munkaidőnél továbbra is 6 órát csökkentett munkaidő esetén is még 6 órát dolgoznia kell, akkor megmaradt ez a fejlesztési idő, ez a kiesett munkaidőnek a 30%-a, tehát ebben az esetben mondjuk, ha 2 órával csökkent a munkaideje, akkor a 2 órának a 30%-a, amire továbbra is munkabért, pontosabban alapbért kell fizetni a munkáltatónak, és a munkavállalónak pedig rendelkezésre kell állni. És hogyha különbözet van, ez egy kicsit bonyolult, de aki foglalkozott ezzel, az az értéket továbbra is a munkáltatónak. Ebben az esetben ki kell egészíteni a munkavállaló alapbérét a munkaidőcsökkentés előtti alapbérre. Tehát azok a munkáltatók, akik csak kicsit rövid idővel szeretnék csökkenteni a munkaidőt, mondjuk 8-ról 6 órára, továbbra is jelentősebb áldozatvállalásra kényszerülnek, mert ugyanúgy a 30% fejlesztési időt és az esetleges különbözetet, amit az állami támogatás korlátja miatt az államtól nem kapnak meg, azt ki kell pótolni. Ugyanakkor azok a munkáltatók, akik rövid munkaidőben akarják foglalkoztatni a munkavállalókat, és alacsony a munkavállalók munkabére, tehát közel van a minimálbérhez, ők jobban igénybe tudják ezt venni, mert ott eltörölte most ez a rendeletmódosítás a rendelkezési állási és fejlesztési, tehát ez az egyéni fejlesztési idő, és ott ez a kötelezettség sincs meg, hogy ki kell egészíteni az alapbért a teljes munkaidős alapbérre.
A támogatás egyébként továbbra is 3 hónapra érhető el?
Ezek megmaradtak ugyanúgy, ez a 3 hónap, igen.
Tehát a támogatás például napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz?
Most már igen. Ez a másik jelentős változás, hogy eddig 50-75%-ra között lehetett lecsökkenteni, most 25-85%-ra változik, ami időben a 2 óra és a 6,8 órás volt az eredeti munkaidő, tehát akár 6 órásra is le lehet csökkenteni, eddig erre nem volt lehetőség, mert 5,6-ra jött ki azt hiszem a 75%, tehát igen, akár 2 órásra is le lehet.
Abból lehetnek problémák, hogy esetleg egyes munkáltatók, munkavállalók nem megfelelőképpen értelmezik az új rendeletet?
Mindenképp a pályázat elbírálás, akkor ez ki fog derülni, illetve a korábbi tájékoztató az azért elég jó volt. Én most még nem néztem annak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, azt hiszem annak a honlapján van fenn a tájékoztató, hogy feltették-e már az új rendelethez a tájékoztatót, de az egy elég jó magyarázatot és támpontot nyújtott az értelmezéshez. Meg én azt gondolom, hogy ez a mostani módosított rendelet már sokkal könnyebben értelmezhető, hát valószínűleg azért is, mert már átrágtuk magunkat a múlt héten az előző verzión, de ez most jobban érthető szerintem.
Óvári Papnórát, a Baker McKenzie ügyvédi iroda munkajogi csoportjának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.